Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Észak-Komáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Újra jelentkezünk az Életünk Forrása, Urunk Szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkkal. A mikrofonnál Kucsera Mária Valéria, és újra nem egyedül ülök itt a stúdióban, de van egy kedves vendégem, mégpedig Hegyi Péter atya, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hegyi Péter atya hangját már többen ismerhetik a kedves hallgatóink közül, hiszen Péter atya az, aki minden hónapban, amikor sorra kerül Felvidékről, Észak-Komáromból a napindító műsora, eljön közénk, hogy a napi evangéliumot átelmélkedje velünk a kedves hallgatókkal. Péter atya Érsekújvárból jött közénk, ott teljesít most kápláni szolgálatot. Én nekem az első kérdésem, Péter atya, az lenne feléd, hogy honnan is indultál, milyen volt a családi háttered, hogy végül is az áldozópapi hivatást választottad. Hogy volt ez otthon? Ki volt az a családban, aki hatással volt rád vallási szempontból?
Érdekes volt, hogy a papám az Nagy Szent Antal tisztelő volt. És hát majdnem, hogy június 13-án születtem, viszont mondható 12-én délutáni órákban, ami éppen péntekre esett, és éppen az az óra volt, amikor ugye Jézus keresztre volt feszítve. Én azt hiszem, hogy a papának az imái azok, amelyek egyfajta háttért biztosítottak és biztosítanak a mai napig. Érdekes volt az is, amikor elvittek megkeresztelni a szüleim és a nagyszüleim, és hát a körülmények adtán ez éppen úgy történt, hogy egy más helyen, nem otthon, és az apukámnak egy gyermekkori barátja, egy atya éppen Bacsfa Szent Antalon szolgált, ott volt beosztva, mint plébános. És ezért eldőlt, hogy ezen a kegyhelyen leszek megkeresztelve. Azon a helyen, ahová a nagyszüleim is jártak, és az arándoklatok akkor nem pár órásak, vagy egy naposak voltak, hanem több naposak, úgyhogy a sátorban, ottan az udvaron töltötték, van úgy, hogy egy hetet is.
Még gyalogosan mentek akkor a nagyszülők?
Akkoriban igen.
Igen.
Igen. Szóval ehhez a helyhez mai napig egy külön fűződésem van. Egyrészt ez összekötődik Szűzanyával, mivel keresztelés napja vasárnap volt, és július 5-e volt, ami tudjuk, hogy országunkban ma Szent Ciril és Metód ünnepe is, viszont éppen ezen a napon volt Lőcsén a nagy zarándoklat, a Mária kegyhelyen, és éppen Mária éve is volt, amelyet a pápa kihirdetett, ugye 86-87-re. Úgyhogy valójában Mária az, aki az életútján valahogy úgy veszem újra és újra észre a későbbiekben is, hogy vezet. A megkeresztelésemmel kapcsolatban még annyit kell említeni, hogy amikor a szüleim vittek, akkor éppen végig sírtam az utat. Közben, ahogy odaértünk, akkor úgy szokják emlegetni, hogy megnyugodtam. És az egész keresztelés ideje alatt csendben voltam. Amiánst elindultunk onnan el, akkor újra nekiálltam sírni, és végig sírtam az egész utat haza. Ez a hely fontos számomra a véget is, hogy tudjuk, a kommunizmus rendszer idejéből voltak mártírok, akik éppen ott a Ferences Kolostorban készülődtek úgymond odaadni az életüket Krisztusért. És ez számomra úgymond egy felkiáltójel, hogy valahol magamévá próbálom tenni ezt, hogy legvégig, mindvégig hű maradni. Komolyan csinálni azt, ami a saját hivatásom. Ami a további éveket illeti, a templomba vittek, és hát valahogy úgy megtetszett nekem az, ami ott történik, hogy magam is otthon, hát olyan 4-5 évesen kezdegettem misézni, és prédikációkat mondani. Úgyhogy felálltam a gyermekágyamra, és akkor onnan, mind a szószékről bemutattam a gondolataimat, és az otthon levők, a családom, az pedig jelen volt, úgyhogy támogattak benne. Majd, amikor harmadikos voltam az alapiskolán, akkor kezdtem el minisztrálni. A barátaimnak köszönhető, akik elvezettek és bevezettek ebbe a szolgálatba, és ezáltal is megalapozódhatott a jövő.
Ugye minden ember életébe elérkeznek a tinédzser évek, ugye, amikor sokan elfordulunk, úgy más irányba kezdünk menni, megkérdőjelezünk dolgokat. Hogy volt ez a te életedben? Nálad volt egy ilyen időszak, vagy ez olyan simán alakult a hit szempontjából?
Én valahogy úgy tudtam, hogy mit szeretnék. És nem kételkedtem benne sokáig, próbáltam azt élni. Tehát megvolt például, hogy házunk előtt a téren játszottuk a focit, bújócskáztunk, tehát normális gyermekvilágban vettem részt, és közben megvolt az, hogy igen, jön a szentmisének az ideje, megyek. És a többiek ezt akkor respektálták. Hazaérkeztem a szentmiséről, ők még mindig ott játszottak, csatlakoztam hozzájuk. Szóval számomra elképzelhetetlen volt, hogy nem mennék szentmisére. És a suliban is, a beszélgetéseinkben is, a diáktársakkal tudták azt, hogy hívő vagyok, hogy élni szeretném a hitemet, nem gúnyolódtak annak idején, és sőt, nyíltan tudtunk róla beszélgetni is. Szóval volt az, hogy egy teljesen nem hívő diákkal, osztálytársal elmentünk a templomba például. Majd a későbbiekben, hát én nagyon szerettem volna egy egyházi iskolába járni, ez meg is történt.
Mint középiskolába?
Igen. Konkrétan Nyitrára, a Szent Cyril és Metód gimnáziumba.
Ez szlovák nyelvű gimnázium.
Igen, igen. Igen. Ottan kollégiumban is laktam, és a nővérkék azok nagyon törődtek velünk. Egy családi környezet volt, aminek a mai napig is megvan a nyoma. Szóval az a csapat, ma is hívogassuk egymást a baráti körön belül, bármire szükségünk van, segítsük egymást, tehát nem csak olyan szinten, hogy mostan egyszer egy 5 év alatt, hogy összejövünk, találkozunk, és akkor visszaemlékezünk, hogy mi volt valamikor, hanem egy olyan kapcsolatrendszer van itt, ami tovább él. Viszont igen, a gimnáziumi időszak alatt ott lehetett az, hogy megkérdőjeleztem például a hivatás kérdését.
Mert a hivatás kérdése már hamarébb felötlött benned? Tehát, vagy a gimnáziumi hát évek alatt?
Érdekes, hogy kontinuálisan fejlődött. Gyermekkorom óta ott volt bennem az, hogy papság.
Uh-huh. Igen.
Viszont amikor negyedikes voltam gimiben, akkor elkezdtem jobban gondolkodni azon, hogy valóban ez az én utam? Nem, hogy lehet, hogy családot alapítani, és valamilyen munkát találni. Szóval, hogy ennek éljek én. Mert hát ugye az volt az időszak, amikor be kellett adni ugye a kérvényt a főiskolára, illetve hát ebben az esetben a szemináriumba is. És bizonyám nehéz idők voltak. Tehát egy benső vívódás. És próbáltam racionálisan is valahogy megmagyarázni, hogy igen, most ez, vagy pedig az. Úgyhogy volt is egy leányzó, aki szimpatikus volt, akit ott a kollégiumban megismertem. Majd hát a döntést meg kellett hozni, nem lehetett a kereszteződésem maradni, úgymond, és ekkor kértem az úrtól jelet, és az volt a probléma, hogy ez a jel nem jött. Valójában a későbbiekben elmentem Nyitrán az egyik templomba, amely éppen ugye hát Szent Péter és Pál templom, úgyhogy a védőszentnek a temploma, majd valamilyen szinten fűződése van neki a Bérma szentemhez is, mivel hogy ez egy volt ferences templom, és ott a szentmisében, ahogy a padban ültem, akkor olyan nagyon erős érzés jött, hogy a helyem máshol van. Egyszerűen, hogy ott kellene állnom az oltár mögött, úgymond. Mint hogyha egyfajta felvilágosodás. És érdekes, hogy éppen, ahogy visszajöttem a Szent Miséről, akkor nem sokára rá, este aznap jött az iskolai káplán, aki felszólított hosszú idő után, több mint egy hónap után, hogy tudod már, hogy mit szeretnél? Mert hát itt az idő. És éppen ennek az élménynek köszönhetően én valahogy ki tudtam mondani azt, hogy de én ezt szeretném. És ő még úgy próbára tett, hogy mi, ha esetleg később lépnél be a szemináriumba. És én mondom, nem, ennek most itt az ideje. Olyan határozottan fejeztem ki magam akkor, hogy csodálkoztam rajta, hogy ez én vagyok.
Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy most tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a zene után majd folytatjuk.
Jézus egyszer megállt a parton, várta azt, kikövetni őt az úton. Ember halászként az isteni szóval. Ó, Jézus, lelke mire láttál, szabad hallom, neveme fejti szám. Nem kell innár, mit ír a régi vártán. Veled élek, és vár ránk az óceán. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, hamat hallom, de temet rejti szám. Nem kell immár, mit ír a régi párkán. Veled élek, és vár ránk az óceán. Nézd hát, szívemet adom néked, kész a lelkem, szolgállak, követlek téged. Zúgó viharban te védelmez engem. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, szabad hallom, nevemet rejti szám. Nem kell innár, mit ír a régi bárkám. Veled élek, és vár ránk az óceán. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, hamat hallom, nevemet rejti szám. Nem kell immár, mit ír a régi párkán. Veled élek, és vár ránk az óceán. Ó, Jézus, és vár ránk az óceán. Veled élek, és vár ránk az óceán.
Kedves testvérek, önök az Életünk forrása, Urunk szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkat hallják. Hegyi Péter atyával beszélget a műsorvezető, Kucsera Mária Valéria.
Beléptem a szemináriumba, és...
Nyitrai szemináriumba.
Hát konkrétan, mink akkor még a pozsonnadszombati egyházmegyébe tartoztunk, úgyhogy a pozsonyi szemináriumba léptem be, és ottan a hivatás tovább kristályozódott, viszont hát egy kicsit olyan cikcakos volt az út. Az annyit jelent, hogy megvolt, hogy készülődtem a vizsgára, és úgy megint jött ez a gondolkodás, hogy biztos, hogy ez a helyes út. És olyan érdekes, hogy éppen mellettem volt a Szentírás, csak úgy lapozóan kinyitottam, és éppen az a történet jött elő, amikor Jeremiás próféta mondja, hogy ő még fiatal. És hát éppen ez volt az én gondolatom is. Nem korai ez még? Itt az ideje? És hát olvasom tovább a választ. És megértettem, hogy ez a válasz ma nekem is elhangzott. A probléma abban volt, hogy egyrészt szerettem volna pap lenni, másrészt viszont azt hiszem, hogy nem tudtam magam teljesen átadni. És ezért még nem érlelődött meg eléggé a hivatás, és ezért olyan döntés született, hogy a szemináriumon kívül folytatódna a formációm. Ami éppen egy olyan időtáj történt, amikor a mamám lebetegedett, és ott lehettem mellette. Ennek a lebetegedésnek a hátterét csak később tudtam meg, a halála után. Ugyanis ketten tudtak róla eredetileg, az édesanyám és a plébánosunk. A mamának régebben volt egy álma, amelyben látta aztot, hogy autóban ül, és nagy magas házak között viszi előtt ebben az autóban a plébánosunk. És ezt az álmot akkoriban nem értette. A későbbiekben, és azt hiszem, hogy éppen ebben az időszakban volt a papság éve, felajánlotta önmagát az én boldogságomért, a hivatásomért. Ugyanis, mielőtt ment a szent áldozásra, meghozta azt a döntését, hogy bármi is történjen, bármilyen keresztet is fog kapni, ő ezt felajánlja, áldozatot hoz én értem. Elment a szent áldozásra, és visszajövet, ahogy ült be a padba, akkor az oltár felé nézett, és észrevette, hogy a pap mellett ott áll valaki, és megy át, minthogyha a karját kinyújtja, és mintha a pap felé, tehát a pap vállára akarná tenni. A pap áldoztatott, úgy nézett ki, hogy ő semmit sem nem vett észre. Közben ez a férfi feléje nézett a mama felé, és rámosolygott. A mama beült a padba, illetve letérdelt, és közben félre nézett, hogy hát azt gondolta, hogy ez csak a fantáziája dolgozik. Majd visszanézett, és ez a férfiú meg mindig ott állt az áldoztató pap mellett, és továbbra is ránézett és mosolygott. A Szent Mise után mama elmondta ezt a plébánosnak, majd elmondta a lányának is, tehát az anyumnak. De megmondta nekik, hogy senkinek se ne említsék, hogy nehogy, hát bocsánat a kifejezéséről, nehogy bolondnak tartsák őt. Én közben, tehát amikor már nem voltam a szemináriumban, akkor az egyik reggel a Szent Mise után jövök haza, és a házunk előtt mentőautót látok. Mi az első gondolat? Lehet, hogy valakinek az, hogy mi történt nálunk. Hát én nekem az első gondolatom viszont az volt, hogy aha, biztos a faluban keresnek valakit, nem találják hozzá az utat, és is nálunk kérdezik meg, hogy merre kell tovább menni. Akkor látom, hogy a mentőautó körül nincs mozgás. Nyitva van az utcaajtó. Erre én is megyek be, és látom, hogy a további ajtók is nyitva vannak a házban. És ott már látom az arcokat, amelyeken olvasható volt, hogy no, itt valami történt. És egyszeribe az ágyon hozzák ki a mamát, aki nem tudott reggel felkelni az ágyból. Ugyanis agyvérzést kapott, és ennek köszönhetően az egész jobb felére megbénult. Élethalál között volt, majd végül elvitték őt Ozsonba, abba a kórházba, ahol ferences nővérek dolgoztak. És ott a primár, a főorvos megmondta, hogy ha lehet csak egy pár órával később hozták volna be, már nem tudtuk volna őt megmenteni. Én is lakást kaptam a nővéreknél a vendégszobában, valahol részese lehettem ennek a közösségnek, és közben minden nap jártam a mamát meglátogatni. Ezek valójában azok a nővérek voltak, akik régebben, amikor még alapiskolás voltam, így nyáron elvittek magukhoz egy kolostorba, amely egy egészségügyi intézmény mellett működött, ahova útszintén jártak, tehát nem csak kórházba, hanem ebben az intézményben pedig mentálisan beteg emberekkel foglalkoztak, akiket intenzíven kellett szolgálni. És ez is nagyon nagy hatással volt rám annak idején, hogy ilyen valami is létezik.
Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy most tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a zene után majd folytatjuk.
Külvárosok útjain néztél az égre, magányod mélybe húzó kínjai ellenére. Hirdetted őt, az értünk szenvedőt, hogy sötét itt az éj, de a mester visszatér. Ember, ne félj, a mester visszatér. Ő szól neked, jöjj és kövesd, és boldog lesz az életed. Kegyetlen hosszú itt az ég, üszjen emi, mégse fél, mert rád talál a mester, mikor visszatér. A hangod majd az égbe él, a szíved fenn a fényben él, tudom, rád talál a mester, mikor visszatér. Kitárott húrjain zengett a dallam, magányosan és betegen kitaszítottam. Hirdetted őt, az értünk szenvedőt, hogy sötét itt az éj, de a mester visszatér. Ember, ne félj, a mester visszatér. Ő szól neked, jöjj és kövesd, és boldog lesz az életed. Ő szól neked, kövesd, s boldog lesz a életed.
Kedves testvérek, önök az Életünk forrása, Urunk szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkat hallják. Hegyi Péter atyával beszélget a műsorvezető Kucsera Mária Valéria. A zene előtt beszélgettünk a meghívásról, a szemináriumi évről, amit ott töltöttél, és volt egy kis visszatérés a családba. Később hogyan folytatódott az életed?
Az élettörténet e fázisa úgy fejeződik be, hogy a mamám hazakerül a kórházból, és éppen senki más nem találtatik, aki haza tudná őt hozni, objektív okokból, csak volt helyi plébánosunk. És ahogy mentünk haza, és a későbbiekben megtudtam azt a régi álmot, az autó, a sofőr, az autóban ülő mama. Mindezt akkor értettem meg, hogy ez volt az az álom. Akkor, amikor megálmodta, akkor még nem is tudott felőle, gondolom, hogy egyszer egy ilyen áldozatot fog hozni, hogy egyszer éppen abba a kórházba fog bekerülni, és hogy éppen az a plébános, aki már tiszta máshol működött, és mégis maradt, mint családi barát, hogy ő lesz megkérve is, hogy ő fogja őt hazahozni. Ez volt neki az utolsó útja, majd amikor még otthon betegeskedett, akkor igyekeztem neki hordani a szent áldozást, és imádkozni vele. Ő ugye már csak lélekben tudott együtt imádkozni velünk, és végül láttam az utolsó napjait, tehát láttam az elmenetelét. Hasonlóan volt a papával is, aki nem sokára rá egy pár hónappal, nem a mama után, hanem előtte halt meg végül. Csodálatos volt látni azt, hogy mennyire kötődnek egymáshoz. A mama addig, gondolom, nem mert elmenni, amíg ott volt a papa is. A papa nem tudta pedig elképzelni az életét a mama nélkül. Én azt hiszem, hogy az életnek ez a formációja, vagy az életnek ez a szemináriuma egy helyettesíthetetlen tapasztalat. Ma is, amikor elmegyek meglátogatni egy beteget, ellátni őt szentségekkel, az mindig nekem is egy gazdagító élmény. Nem megyek azzal a kínlódással, hogy jaj, miért kell mennem, mert beteg, és milyen nehéz lesz vele, és mit fogok neki mondani, és valahol a szabad úgy kifejeznem, hogy örülök, hogy meglátogathatom azt a beteget. Szóval én azt hiszem, hogy abban a nagy mozaikban, amely lassacskán kirakódik az élet folyamán, ennek is megvolt a maga helye. Vehessük azt, hogy jó, később voltam felszentelve. Vehessük, hogy nem volt egyenes a pályámnak, a hivatásomnak az útja, de szerintem éppen ez kellett.
Ezáltal is készített az Úr a papságra.
És hát mivel a mama az Jézus szíve tisztelő volt, azon kívül, hogy ő is minden nap minimum egy tizedet a rózsafüzérből imádkozott, mivel a rózsafüzér társulat tagja is volt, de én azt hiszem, hogy abból a hagyatékból, ami maradt, az a legfontosabb számomra egy kis füzetecske Jézus szíve tiszteletéhez, egy kilenced, és hát benne volt a Jézus szíve litánia is. És azok a lapok, amelyeken a litánia szövege volt található, ottan a lapoknak az oldala, hát úgymond megfeketedett. Egyszerűen lehetett látni, hogy napi szinten használta. És ezért utána a primícián is, ugye az új misés mise formulárét választhat, és én úgy döntöttem, hogy akkor legyen a Jézus szíve. Nagyon gondolkodtam rajta, hogy a szűzanyát vegyem, vagy pedig a Jézus szívét. De én azt hiszem, hogy a kettő, valójában a két szív szétválaszthatatlan. Az egyik szív ott van a másik szívben is. Ha az egyik szívet ünnepeljük, akkor ünnepeljük a másikat is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy valahol az égi édesanya adott egy földi anyát, mamát, aki hát bizony, hogy az életét is odaadta. A következménye a sokkal a később ennek az áldozatnak sokkal a később mutatkozott meg. Tehát egészen 5 évvel a halála után én belsőleg még mindig vívódtam vele, hogy legyek-e egyáltalán pap. Hagyjam-e magam felszenteltetni. És az volt az érdekes, amikor már úgy nézett ki az egész, hogy hát nem, itt a válasz negatív, itt már nincs mit húzni az időt. Egyszerűen tovább kell lépni, valahogy haladni kellene. És erre rá az a volt plébánosunk, akinek nagyon sokat köszönhetek, aki nem csak bíztató szavaival, hanem életpéldájával is nagyon sokat adott. Ő elhívott a bérmálásra, amely ugye az akkori egyházközségében volt, hogy jöjjek el segíteni minisztrálni. Hát jó, elvállaltam. És ott a püspök atya megkérdezte, hogy akkor szeretnék-e pap lenni. Nem muszáj azonnal válaszolnom. És döntsek szabadon, és ha akarok, lehetek állandó diakónus is. Ő lássa bennem a hivatást. Hogy mi történt, nem tudom. Annyit tudok, hogy Szent Ferenc napja volt éppen, az esett szombatra, és éppen aznapra kapott időpontot a plébános, hogy akkor legyen a bérmálás. A bérmavédő szentem azt hiszem, hogy kicsit közben járt. Majd elmentem az oltári szentség elé, és csendben a szentmise után imába próbáltam foglalni. És nem tudom miért, valahogy úgy éreztem, mintha egy kő leesett volna a szívemről. Újabb jelet kértem, és pedig március 25-én megint valami, mintha belém hatolt volna, és mintha egy tenger megnyugodott volna bennem. Mintha a tenger felett kivilágosodott volna, és tudtam válaszolni. Egyszeribe tudtam igent mondani. Alá tudtam írni a kérvényt. Valami hasonló volt, mint amikor Mária ugye mondja a Magnifikátot, és azt a tartalmat, ami benne rejtőződik, ezek a szavak mögött, egyszeriben, mintha tiszta másképp értettem volna, nem csak racionálisan, de valahogy a tapasztalaton keresztül. Egyfajta, lehet, hogy szemlélődés, egy magva annak. Hát, hogy még ez se legyen elég, akkor azért még a lelki gyakorlaton, a szentelés előtt, az éjszaka, megint mentem az oltári szentség elé, és akkor kettesben újra kértem az Urat. Zárójelbe kell hozzáfűzni, hogy ez a lelki gyakorlat Turzókán volt, amely tudjuk, hogy úgy szintén egy Mária kegyhely. És próbáltam kérni az Urat, no de biztos, hogy ez az út. És ahogy hasonlóan, ahogy Szent Ágoston, vedd és olvasd, ugye, az írást, hasonlóan, ahogy Szent Ferenc, amikor kereste úgy szintén a megtérése után az életútját, azon keresztül, hogy kinyitotta a Szentírást ismételten, és bennem is, ahogy jöttek a konkrét kérdések, hogy a papságon keresztül adjam neked az életemet, és ahogy kinyitottam a Szentírást, igen, megjött a válasz. De megkérdeztem tőle, de hogyan szólok én az emberekhez? Félek, bestresszelek. És megint ott jött a válasz. De hisz gyermekkorod óta olvasod az írásokat, ismered. De én még azért megkérdeztem, hogy nem lehetne, hogy lehet valahogy én a háttérbe inkább az imán keresztül, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Szóval így már nyilvánvalóvá vált, megmondom őszintén, hogy ahogy így újra visszaemlékezek ezekre a pillanatokra, csodálkozni tudok rajta, hogy
hogy az Úrnak, hogy mekkora türelme van. Hát én már az ő helyében már régen azt mondtam volna, hogy testvér, akkor hagyjuk ezt az egészet. Igen, megmutatta azt is, hogy szabad vagyok a döntésemben. Azáltal, amikor lehet, nem azonnal válaszolt. Megmutatta azt is, hogy ha szeretnék családot alapítani, hogy nem fog rám úgymond haragudni. De amikor lehet a legutolsókból, és már lehet, hogy abból a utolsóból, hogy már egy valódi őszinteségből, egy mély őszinteségből járultam eléje, hogy Uram, itt az idő, Uram, én ezt szeretném, te is szeretnéd biztosan? No, akkor megjött a válasz.
Megkérdezhetném azt, Péter, hogy mi volt a mottód végül is, a szentelési mottód?
Több idézet úgymond megfogott, több mindenen gondolkodtam. Én azt hiszem, hogy ami úgy leginkább az éppen az egészen a tiéd, tehát, hogy Márián keresztül egészen Jézusé szeretnék lenni, Jézusnak tartozni, és Jézushoz tartozni, és másrészt viszont, hogy már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem, ugye? Ezek azok az idézetek, vagy mottók, amelyeket próbálok folyamatosan valahogy az életbe és a hétköznapokba átültetni.
Végül is ez az, amit téged ugye kifejez jelmondata?
Igen.
Egészen a tiéd.
Hát érdekes volt, hogy a szentelés napja az még éppen, hogy mivel október 1-e volt, éppen, hogy még beleesett ugye a különleges jubileumi évbe, az irgalmasság szent évébe. Ezáltal is úgy tudatosítottam azt, hogy az irgalmas Úrnak köszönhető az, hogy én végül is pap lettem.
Kedves Péter atya, köszönöm először is, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre, és eljöttél a stúdióba, és azt, hogy ilyen őszintén és bensőségesen megosztottad velünk pappá válásod útjának történetét, és a kedves hallgatóknak pedig elmondom, hogy Péter atyával folytatni fogjuk ezt a beszélgetést az egy hónap múlva sugárzásra kerülő műsorunkban. Még engedjék meg a kedves testvérek, hogy beszélgetésünk legvégére elolvassak egy idézetet, mégpedig dr. Pálhegyi Ferenctől. Ezek a sorok jutottak az eszembe itt Péter atyával való beszélgetésünk folyamán. Egy kedvenc idézetem, amit sokszor elmondok a diákjaimnak is a gimnáziumba, amikor a férfi identitásáról beszélgetünk. Tehát a férfi emlékezzen arra, hogy nem ő a világ közepe, hanem Isten a középpont. Ő határozza meg, mi a legjobb, és amit ő mond, az a megbízható. És emlékezzen a szövetségre, amit Isten kötött az övéivel. Mindig velük van, tehát abban a biztos tudatban indulhatnak el, hogy szabad hibázni. Búcsúzik a stúdióból Péter atya és Mária Valéria nővér. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az élet forrása. Urunk szemlélése az oltári szentségben. Thank you.